8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mondjunk nemet a háborúra, a kollektív bűnösségre, és mondjunk igent a békére, a békességre, hogy ne kelljen soha többé jóvá tenni azt, amit el sem követtünk. Jelentette ki a miniszterelnökség államtitkára Szerencsen a regionális Málenki robot emlékműnél tartott megemlékezésen. Soltész Miklós emlékeztetett, az országban csak nem 20 gyűjtőtábor működött, a Szerencsiből mintegy 250-300 ezer embert hurcoltak el a Málenki robotra. Hozzátette, számos közösség és település viszi tovább a múltat, a gulág táborok történetét pedig egy egész nemzet írta vérrel és könnyekkel. Az államtitkár emlékeztetett, a túlélőknek és családtagjaiknak évtizedeken át tilos volt testi és lelki sebeiről beszélniük, a megbélyegzést pedig újabb és újabb követte. Soltész Miklós köszönetet mondott azoknak a kutatóknak, közösségi és települési vezetőknek, családoknak, akik túltették magukat a történteken és méltó megemlékezéseket tartanak. Konz Zsófia államtitkár elmondta, a történészi becslések szerint annak idején nagyságrendileg 700-800 ezer magyar került szovjet fogságba vagy internálásba, harmaduk soha többé nem tért haza. Hozzátette, a politikai elítélteket 1963-ban rehabilitálták, de a kárpótlás inkább megalázás volt, mint jóvátétel, tette hozzá az államtitkár. A megemlékezésen a történelmi egyházak helyi vezetői mondtak imát az áldozatok emlékére. Hamarosan lehet csatlakozni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez. A termelői kockázatok mérséklése érdekében van erre szükség, melyre idén is, február 1 és 28-a között van jelentkezési lehetőségük a gazdálkodóknak, jelentette be Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán. A miniszter szerint a mezőgazdasági biztosításon és a kárenyhítésen túl érdemes a többletbiztonságot nyújtó krízisbiztosítási rendszerhez is csatlakozni. Ez a kockázatkezelési eszköz 2021 óta szolgálja azt, hogy az időjárási kockázatok mellett hatékonyan kezelje minden olyan kockázati tényezőt, melyek a gazdálkodóknak jövedelem csökkenést okozhatnak, közölte. Nagy István jelezte, hogy a rendszerhez való csatlakozással a mezőgazdasági termelő számára 3 éves elkötelezettséget jelent a tagsági jogviszony létesítése. Az aktív termelői tagsággal rendelkező gazda ugyanakkora mértékű kárenyhítési juttatásra jogosult, mint a díjrendezett mezőgazdasági biztosítással rendelkező termelő. A miniszter kiemelte, a csatlakozást követően a gazdáknak évente egy igen méltányos mértékű pénzügyi hozzájárulást kell befizetniük a krízisbiztosítási alap részére. Beköszöntött a mesterséges intelligencia által vezérelt zsaroló vírusok korszaka. Az NFC alapú mobilos támadások száma 87%-kal nőtt, a zsaroló vírus támadások áldozatainak száma pedig már 2025 vége előtt meghaladta a teljes 2024-es értéket, mintegy 40%-os éves szintű emelkedéssel derült ki az eset legújabb kiberfenyegetettségi jelentéséből. A kutatók elemzései alapján a támadók egyre tudatosabban alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, miközben a zsaroló vírusok, az adathalászat és a mobilos csalások is új szintre léptek. A jelentés szerint a mesterséges intelligenciát alkalmazó kártevők már nem csak elméletben léteznek, a csalók megkezdték a gyakorlati használatukat. Béres Péter, az esett termékeket forgalmazó egyik cégvezetője elmondta, már nem az a legnagyobb veszély, hogy a mesterséges intelligencia segítségével okosabb lett a kártevő, hanem hogy olcsóbbá és automatizáltá váltak a támadások. A jelentés szerint az androidos mobilokon az NFC alapú fenyegetések száma 87%-kal nőtt, miközben új kártevők és funkciók jelentek meg. Azaz a telefonok ma már pontosan ugyanúgy célponttá váltak, mint a laptopok, illetve asztali számítógépek.
Az időjárásról.
Sok felhő lesz az égen, párás ködös tájakkal is találkozhatunk, és többfelé számíthatunk havazásra, havas esőre, helyenként esőre is. Élénk lesz az északi északkeleti szél, délután -1 és +6 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn hószállingózás, kisebb havazás még többfelé kialakulhat, majd a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, csak néhol lehetnek élénk széllökések. Hétfőn napközben -1 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Az élet értelmét keresed? Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Prédikátor könyve első fejezet, 14-es vers. Azt gondolod, hogyha több pénzed lenne, vagy nagyobb sikert érnél el, boldog lennél? A teniszcsillag Boris Becker így vallott. Addigra már kétszer nyertem Wimbledonban. Egyszer a legfiatalabb versenyzőként. Gazdag voltam, mindenem megvolt. Ugyanaz a régi nóta, mint azoknál a híres filmszínészeknél és popsztároknál, akik öngyilkosok lesznek. Mindenük megvan, mégis szörnyen boldogtalanok. Nekem sem volt belső békém. Salamon ugyanerre a felismerésre jutott. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Salamon vallással, oktatással, pénzzel, közberuházásokkal, hírnévvel, kreatív írással és érzéki gyönyörökkel is próbálkozott. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság. Prédikátor könyve második fejezet, 10-es verstől a 11-es versig. A Prédikátor könyvének utolsó fejezetében fogalmazta meg végső felismerését, amit keresett. Féld Istent és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Prédikátor könyve 12. fejezet, 13-as vers. Salamon rájött, hogy nem dolgokra, hanem kapcsolatokra kell alapoznia az életét, ezek közül pedig az Istennel való kapcsolat az első és legfontosabb. De hogyan találjam meg Istent? Kérdezheted. Krisztuson keresztül. Jézus ezt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. János evangélium a 14. fejezet, 6-os vers. Ha Jézus Krisztusba veted a bizalmad, már ma sorsfordító kapcsolatba kerülhetsz Istennel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csend nem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. február 1-e vasárnap van. Az Ignácok és a Brigitták ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Magazinunk tartalmáról néhány mondatban. Negyedik alkalommal tartottak ökumenikus ifjúsági imanapot Miskolcon a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban. Az Ima a békéért elnevezésű alkalmon 19 egyházi fenntartású oktatási intézmény, csaknem 600 diákja és pedagógusa imádkozott együtt a békéért.
Mindig van egy olyan alkalom, amikor is a város mint egy egyharmadát kitevő oktatási intézmények, egyházi fenntartású keresztény oktatási intézmények diákjai tudnak összegyűlni az ökumené jegyében. Egymással, egymásért, a városunkért, családunkért, a nemzetünkért, az országunkért imádkozni, és a legfontosabb, hogy a béke üzenetét, a békért való imádkozást felvállalva térségünk, a világunk békésebb helyéért imádkozva emeljük a kéréseinket az Úristen elé.
Kopecsni Gábor, a Gömör Péter falvai Dalia iskola vezetője egy évtizede kutatja a népi harci testkultúrát. Vele beszélgetünk többek között arról, mi volt a célja az iskola létrehozásával, milyen foglalkozásokat tartanak.
A Felföldi Dalia iskola egy magyar nemzeti harcművészeti iskola, kutatásokra és gyakorlati tapasztalatokra épül. 7 eleme van, ezek közül vannak katonai fegyverek konkrétan, ilyen, mint az íj, a szabja, a hajtó fegyverek, és vannak népi eszközök, ami mondjuk a fokos az, ami átmenet, tehát volt harci fegyver is, meg népi eszköz is.
Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, negyedik alkalommal tartottak ökumenikus ifjúsági imanapot Miskolcon a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban. Az Ima a békéért elnevezésű alkalmon 19 egyházi fenntartású oktatási intézmény, csaknem 600 diákja és pedagógusa imádkozott együtt a békéért. az Eszmék és Értékek Alapítvány a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével közösen az Országos Imahét programjához csatlakozva szervezte meg az eseményt. Az ökumenikus ifjúsági ima alkalmat először 2022. decemberében azzal a céllal szervezték meg, hogy a miskolci egyházi iskolák diákjai számára találkozási és lelki feltöltődési lehetőséget teremtsen. Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják.
Menyhárt Szabolcsal, a Keresztényi Értelmiségiek Szövetségének miskolci elnökével kezdem az összeállítást. Miként szerveződött ez a mai rendezvény, egy kicsit avassuk be a hallgatókat.
Mai rendezvény viszonylag hosszú, már büszkén mondhatjuk, hogy már hosszú múltra tekint vissza, hiszen 2022 volt az az év, amikor is szomszédságunkban kitört a háború, és az Eszmék és Értékek Alapítvány azt gondolta, hogy nagyon fontos egy olyan rendezvényt megszervezni a miskolci egyházi fenntartású iskolák diákjai részvételével, amikor is a békéért tudunk imádkozni, és ezt az ötletet dr. Alakszai Zoltán Borsodabói Zemplén vármegye főispánja nagy szeretettel karolta fel, támogatta, és azóta is minden évben a védnöki tisztséget elvállalja, ami számunkra nagy öröm és nagy megtiszteltetés. 2022-ben még az adventi időszakban, de 2023, illetve 2024-től már az ökumenikus imahétre fókuszálva hirdetjük meg ezt az alkalmat, és így az ökumenikus imahéten mindig van egy olyan alkalom, amikor is a város, mint egy egyharmadát kitevő oktatási intézmények, egyházi fenntartású keresztény oktatási intézmények diákjai tudnak összegyűlni az ökumené jegyében, egymással, egymásért, a városunkért, családunkért, a nemzetünkért, az országunkért imádkozni, és a legfontosabb, hogy a béke üzenetét, a békért való imádkozást felvállalva térségünk, a világunk békésebb helyéért imádkozva emeljük a kéréseinket az Úristen elé.
Hogyan látja, milyen pluszt tud a hétköznapokba csempészni ez az alkalom akár a diákoknak, akár önöknek, így főleg, hogy az ima békéért jámondattal van meghirdetve?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon praktikus és kézzelfogható eredménye van ennek az imának. Magyarország nincs bevonódva ebbe a szörnyűségbe, és 2022 óta ki tudtunk maradni, ami valljuk meg, körülnézve Európában, körülnézve a világon, ez nem egy kis teljesítmény, nekem személyes meggyőződésem, hogy egyedül ez nem sikerülhet, ha nincs egy égi segítségünk, nincs egy mennyei pátrónánk, nincs egy gondviselő jóatyánk, aki rajta tartja vigyázó szemét és kezét Magyarországon, és én hiszem, hogy ezek az ima alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy kérjük az Urat, hogy továbbra is őrizzen meg bennünket, hiszen ahogy a Bibliában is olvashatjuk, hogyha már ketten összegyűlnek az én nevemben, és kéritek a mennyei atyát, akkor én azt megadom nektek, ahogy Jézus mondta. Tehát ez a legfontosabb és legpraktikusabb hozadéka ennek az ima alkalomnak, de hogyha nem ilyen nagy volumenű dolgokban gondolkodunk, én azt gondolom, hogy minden gyerek számára, minden fiatal és kevésbé fiatal számára öröm az együttlét, öröm, hogy együtt lehetünk, öröm, hogy együtt imádkozhatunk, megismerhetjük egymást, megismerhetik egymást a Miskolcon élő, tanuló, keresztény fiatalok, akik vagy a görögkatolikus iskolába járnak, vagy a refibe, vagy a jezsuba, vagy a fráterbe. Lehet, hogy évközben viszonylag keveset tudnak találkozni, de talán itt egy alkalom, amikor együtt tudnak lenni. És én ezt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos küldetés, és egy nagyon fontos missziója is a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, hiszen úgy is fogom köszönteni őket, hogy köszöntöm a miskolci keresztény értelmiségieket, hiszen azok, akik itt a teremben vannak, vannak a már kevésbé fiatal értelmiségiek, és hát itt vannak a fiatal értelmiségiek, akik át kell vegyék a stafétát, és vinniük tovább Miskolcot, vinniük tovább Borsodabaú Zemplén vármegyét, vinniük tovább Magyarországot, a Kárpát-hazát, mert hát nyilván, ahogy mi is őseinktől, szüleinktől, dédszüleinktől örököltük ezt a csodát, amit ma Magyarországnak hívunk, azt nekik kell majd tovább vinni. És hát csak akkor lesz Magyarország, hogyha keresztény, krisztusi alapokon áll, mert Magyarország vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.
Restók Istvánnal lévő József Református Gimnázium és Diák Otthon intézményi lelkészével beszélgetek itt az Ima a Békéért programon, ökumenikus ima hét keretén belül szervezett programon. Hogyan szerveződött ez a program, milyen múltra tekint vissza?
Áldás békesség, köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban ez egy rendkívüli kezdeményezés itt Miskolc városában, de országosan is. Történt 4 évvel ezelőtt, hogy felmerült annak a lehetősége, igénye, hogy a városi keresztény fenntartású intézményeknek a diákjai közösen imádkozzanak. A jezsuita gimnázium kezdeményezte, és ilyen módon került a Lévaiba, hiszen olyan nagy érdeklődésre tartott számot ez az alkalom, hogy helyben, térben, technikai igényekben mi tudtunk ennek megfelelni. Így Isten kegyelméből ez már a 4. ilyen történet, hogy együtt hívhatjuk segítségül az Urat. Ami azért izgalmas számunkra, mert 19 intézménynek a diákjai gyűlnek össze, és most már 2. éve az intézményekből jelentkező diákok, diákkórusok tagjaiból tavaly egy olyan 100 fő, most egy olyan 120-140 fő fog együtt énekelni, szolgálni, imádkozni ebben a ima liturgiában.
Körülbelül mennyi diákot, mennyi iskolát szoktak ilyenkor várni?
19 intézmény, ez már elhangzott. Ebből a történetből az is kiderül, hogy ugye ha csak 10 főt küldenek el, már az is nagyon szép. De általában egy olyan 550-600 főig szoktak érkezni a fiatalok. Ebből is látszik, hogy egyrészt maga a város az nagyon fiatalos, nagyon diákközpontú. Másrészt mi is szívesen fogunk össze más intézményekkel, különösen ilyenkor az év elején kell, hogy elkérjük Isten áldását. Tavalyi alkalom annyiban volt különleges, hogy történt egy szomorú esemény, hogy a több iskola kapott fenyegető e-mailt, és országosan volt, ahol ugye miatt fedésfüggesztették az oktatást. Mi viszont nem. Akik itt voltak, kivétel nélkül úgy mentünk haza, hogy békességünk volt, és ebben is éreztük és láttuk Istennek az oltalmát, hogy az Úr Jézus leány terítette palástját, és eltakart, elvédett, megvédett ebben a nehéz helyzetben. Most is ezért imádkozunk. Nagyon reméltük, nagyon vártuk, hogy például a körülöttünk zajló események pozitív fordulatot vesznek, vannak erre mutató jelek, mi továbbra is kitartóan imádkozunk a békéért. Magát az alkalmat az Eszmék és Értékek Alapítvány támogatja és indította is el. Alakszai Zoltán főispán úrnak a vezetésével, ő maga is itt lesz, de mondom még egyszer, itt az imádság a békéért az, ami a központi gondolat, és az a fajta áldás és az a fajta békesség, amit mi is örökségül vettünk a mi elődeinktől. Volt olyan szerzetes rend, ugye, akinek az órát, labóra volt a jelmondata, és ezt továbbra is őrizzük. Tehát úgy imádkozunk, mint akik Isten előtt dolgozunk, és úgy dolgozunk, mint akik Isten előtt imádkozunk. Ez pedig minden Isten szerető embernek a küldetése, hogy olyan munkát tudjunk véghez vinni az oktatásban is, az intézményeinkben is, kicsitől fogva nagyig, ami Istennek a dicsőségét munkája.
Intézményi lelkészként amúgy hogyan látja a fiataloknak az ima, a hit, mit jelent, főleg, hogy egy ilyen program keretén belül össze tudják fogni a városi diákokat gyülekezettől függetlenül?
Maga a zenei műveltség az része a mi magyar kultúránknak is, de része az egyetemes keresztény kultúrának is. Például el fog hangzani olyan himnusz, ami a középkorban született, vagy éppen a Gregorián korhoz köt bennünket. Ilyen módon, amit hitvallásunkban is megélünk, hogy nemzedékről nemzedékre Isten megtart bennünket, és a szentek egyességét gyakoroljuk, ilyen módon is gyakoroljuk, hogy amit az elődeink vallottak, azt mi is tovább valljuk. És a másik része is igaz, maga a kultúra az összeköt, az Istennek a teremtő jelenléte a mi társadalmunkban, és egyrészt átível évszázadokon, másrészt ma is, most is születnek új imádságok. Jusson csak eszünkbe, hogy a Jelenések könyvében arról ír János apostol, hogy új énekkel fogjuk áldani az Urat. Tehát hiszem azt, hogy Istennek kedve telik abban, hogy mi új éneket is előveszünk, illetve új énekek is születnek. Arról nem is beszélve, hogy ahogy felütjük a Szentírást, azt olvassuk, hogy az angyalok, a kérubok is énekkel magasztalják az Urat. Ilyen módon az istentisztelet, az ének kicsit ellebbenti a fájtlat a hétköznapok szürkeségéről, és behív bennünket a mennyek országának dicsőségébe. És ilyen módon mi is az angyalok kórusához csatlakozunk. Ezért szoktam mondani, hogy hát a kántorok tulajdonképpen, ha megtérnek Isten hajlékába, folytatják azt a szolgálatot, amit már megkezdtek. És fordítva is igaz, hogy ott, ahol a Isten szent lelke munkálkodik, ott a testvérek között egység és egyenesség van. És ez a fajta egység és egyenesség talán legjobban a zenében tud megmutatkozni, különféle hangszereken, különféle hangnemben, de ugyanazt a dallamot, esetleg más szólalban, de együtt tudjuk énekelni. És ez magának a Szentlélek Istennek a csodája, hogy ezt kimunkálta, lehetővé tette, hogy zivataros évszázadok után most egymás kezét megfogva, és egymás épüléséért, Isten áldásáért tudunk imádkozni. Nyilván ilyen módon a körülöttünk lévő nemzettársakért is imádkozunk, a határon túli testvéreinkért is imádkozunk, de mindazokért is, akik a Szent Háromság egy Istent hívják segítségül. Hiszen maga Jézus mondta, hogy ugye legyünk egyek ő benne. Ahogy ő egy az Atyával, úgy legyünk egyek magával a Szentség, Szent Háromság közelségébe, közösségébe, csak így tudunk beleállni. Onnan lehet megismerni, hogy valahol Isten szent lelke munkálkodik, hogy valóban testvéri közösség van a gyülekezetekben, az intézmények között, és végső soron maga az Úr Jézus is így szólított meg bennünket, hogy mint Isten gyermekei egyek legyünk a benne való hitben. És örömmel látom azt, hogy itt ez megvalósulhat.
Hogyan látja, milyen pluszt, mit ad a fiataloknak egy ilyen alkalom, milyen közösségi élményt, mit adhat egy ilyen alkalom, egy ilyen ima alkalom?
Köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk megélni a mi hitünket. Ahogy egy DVTK-n, én ott lakok a stadion mellett, és látom azt, hogy tényleg, hál' Istennek, ezrek mozdulnak meg, és szurkolnak rendületlenül, és buzdítják a DVTK csapatát, játékosait, hogy a legjobb teljesítményt hozzák. Ez a fajta buzdítás, azt mondom, hogy ránk fér. Tehát a közös tanulságtétel, a közös bizonyságtétel, ez el nem múló küldetésünk. Maga az Úr Jézus is ezt mondta, ugye gondoljunk csak vissza, mögöttünk van vízkereszt, amikor megkeresztelkedik, hogy róla tegyünk bizonyságot, és az ő nevében kereszteljünk. Az ő nevében élni és munkálkodni, ez pedig a közös tanulságtételt jelenti. Ez a gondolat, ez olyannyira elhívásunknak a része, hogy ezen az ima liturgián ez külön hangot kap majd, külön imádkozni fogunk azokért a fiatalokért is, közösségekért, akik ebben a misszióban részt vesznek, hiszen mi valóban visszavárjuk az Úr Jézus, és mint az ő munkatársaikkel, hogy munkálkodjunk, ameddig ő visszajön.
Márton Vencel, 11. osztályos diákpresbiterrel folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a rendezvény? Ti oldalatokról, mint diákpresbiterek, ti hogyan tudjátok segíteni, hogyan tudjátok szervezni ezt a rendezvényt, hogyan kapcsolódtok hozzá?
Idén már negyedik alkalommal került megrendezésre ez a rendezvény. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog az, hogy a miskolci keresztény iskolások így együtt tudnak imádkozni, énekelni, hogy együtt tudnak gondolkodni Isten igéjéről. Ez szerintem egy szenzáció dolog, és ez presbiterként abban nyilvánul meg, hogy a presbitereknek fontos feladata az, hogy tudjanak ugye a saját korosztályukkal beszélgetni ugye Istennek a igéjéről, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi diákok is tudjunk erről beszélgetni, hogy ne csak templomban, abban a kötött közegben tudjunk elmélkedni, hanem itt egy kicsit szabadabb közegben is tudjunk erről elmélkedni.
Diák presbiterként hogyan vettétek ki a részleteket a szervezésben? Nektek itt milyen dolgotok van, milyen feladatot, mit láttok el?
Igazából ugye a szervezés a Eszmék és Értékek Alapítvány szervezésében került megrendezésre ez a rendezvény, és mi pedig a lebonyolításban veszünk részt, tehát ők adják az elméleti részt, mi pedig adjuk itt ezen a napon a gyakorlati részt. Hát itt rengeteg feladat van, például terelgetni az embereket, fogadni őket egy kedves szóval, mutatni nekik, hogy hova rakhatják kabátjukat, hova ülhetnek le. A rendezvény után ugye a fogadásnál is nagyon sok feladat van, ugye, hogy a ételt felszolgálni, a teát felszolgálni, ez egy azért fontos feladat, azért 600 embert kiszolgálni, azért nem egyszerű munka.
Számodra mit jelent ez az alkalom, ez a közösségi alkalom? Görögkatolikusként veszel részt?
Én nekem nagyon-nagyon felemelő érzés az, hogy itt lehetek. Nagyon örülök, és nagyon nagyon szívhez szóló, nagyon malasztalt teljes ez az egész, hogy nem számít azt, hogy milyen felekezetből vagy, nem számít azt, hogy milyen vallású vagy, hanem csak azt számít, hogy Istenben hiszel. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert nem számít azt, hogy most milyen felekezethez tartozunk, hanem az, hogy hiszünk mindannyian, akik itt vagyunk, Istenben hívő fiatalok vagyunk, és nekem ez a legfontosabb az, hogy itt együtt hihetünk Istenben.
az ima, a hit, az hogyan segít át a hétköznapi nehézségeken, illetve ez a mostani rendezvény milyen pluszt ad még hozzá?
Nekem ez egy nagyon nagy adrenalin löketet ad, ez az egész, ugye ez a szervezés, lebonyolítás, nagyon ilyen energia bombát ad, valamint azt adja nekem ez az ima hét, hogy egy kicsit meg tudjunk állni, hogy egy kicsit tudjunk beszélgetni más felekezetben lévőkkel, tudjunk együtt imádkozni, és tudjunk együtt énekelni, dicsérni Istent.
Jelmondat a rendezvénynek az ima a békéért. Diákként nálatok ez mennyire csapódik le, hogy miért fontos a békéért imádkozni? Ugye itt azért körülöttünk most világszerte zajlanak háborúk. Ti erről mennyire szoktatok beszélgetni egyáltalán nektek a hétköznapotokban? Ez hogy csapódik le, mennyire befolyásol titeket? És ennek a kontextusában miért is fontos ez az alkalom, hogy imádkozzatok a békéért?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez az imádkozás a békéért, mert itt élünk a 21. században Magyarországon, és folyamatosan arról jönnek a hírek, hogy itt van háború, ott van háború, ugye nem kell messze menni szomszédba, Közel-Keleten, tehát szerintem most nagyon fontos az, hogy a békéért imádkozunk, tehát a mai közegben az, hogy minden háború szűnjön meg, ne legyen háborúskodás, mert nincsen semmi értelme a háborúnak. Mi ezt gondoljuk, diákok, ugye, hogy értelme nincsen. Szóval szeressük egymást, örvendjünk egymástok, és ez a legfontosabb.
Volt még egy fontos feladatotok az alkalomra, hogy a diákoknak, diákok, akik szeretnének imát is írnak, ha jól tudom, te is készültél a mostani alkalomra. Tiéd miről szól, milyen felkérés volt ez?
Először is úgy zajlik ez a felkérés, hogy ugye tiszteletes úr, ugye Estók István tiszteletes úr, mint iskola lelkész, elküld egy felkérést, megkeres engem, hogy szeretné, hogy írjak egy imát. Immár harmadik alkalommal kért föl imaírásra, és ő megad egy témát, hogy miben kell imát írnom. Idén a család és oktatásról kellett egy rövid, egy pásolos imát írnom, és ezt megírom, utána átküldöm neki, ő átnézi, hogyha teszem azt, van benne valami változtatása, vagy valami, akkor ő azt változtatja, és utána pedig tovább küldi ugye a szervezőknek, és ők belerakják a forgatókönyvbe, és akkor ezt az imát kell majd itt felolvasnom a diákoknak. Igen.
Említetted, hogy már az elmúlt évben is volt ilyen alkalmad, hogy ez milyen érzés, amikor közösen együtt így közel 500-an, 600-an felolvassátok azt az imát, amit te írtál.
Nekem ez egy nagyon felemelő érzés az, hogy elmondhatom ennyi embernek, hogy ennyi ember meghallgathatja, és én remélem azt, hogy valamennyire a szívükbe eljut a diákoknak ez az ima, és hogy ők is valamennyire átérzik annak a mondani valóját.
És akkor Kónya Barnabás 10-es Léva is diákkal folytatom a beszélgetést. Mostani ez a mai alkalom mit is jelent számodra, hogy az ima a békéért jelmondattal lett meghirdetve ez a közösségi alkalom, imádkozás. Neked mit jelent ez?
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Nekem személy szerint egész sokat jelent, mivel gyermekkorom óta a keresztény értékrend szerint neveltek engem a szüleim, és ezért számomra az Úristennel való kapcsolat mégis csak közelebb áll, és ezért tényleg lelket simogató nekem, hogy ma itt lehetek. És személy szerint nekem tényleg azt jelenti, hogy a közösség erejével szólunk együtt az Úristenhez, és ez mégis csak csodálatos, hogy olyan emberekkel vagyok most itt, lehetek most itt, akiknek ugyanaz a célja, mint nekem.
Említettem a jelmondatot, hogy most már negyedik éve ima a békéért imádkoztok. Osztálytársaidat, más fiatalokat is megkérdeztem, hogy a békéről ti szoktatok-e beszélgetni, ti életeteket hogyan, miként befolyásolja, ugye nem csak a szomszédunkban világszerte dúlnak sajnos háborúk. Ugye ennek a kontextusában miért is fontos ez a mai alkalom?
Sajnos mi nem igazán beszélgetünk a békéről itt az iskolában, és én ezt hát szomorúan hallom, szomorúan tapasztalom, mivel mégis az egymás öldöklés, az egymás céltalanul való öldöklése az az egyik legborzasztóbb dolog, ami történhet a világon. Mégis egész méltatlanul keveset beszélünk róla. És ha már én diákként máshogy nagyon nem is tudok szerepet vállalni ebben, hogy a békét elérjük, hogy a békét tapasztaljuk, csak azon, hogy imádkozok, viszont a háború kitörtekor én például személyesen ott voltam a gyülekezetemben, és a frissen menekült ukránoknak gyűjtést szerveztünk, és akkor én is ott voltam, én is adtam nekik, én is pakoltam ott. Viszont azon túl most szerintem úgy érzem, hogy mást nem tudok tenni a békért, mint hogy imádkozok.
Ez a mai alkalom milyen pluszt ad az életedhez, vagy akár csak ehhez a mai naphoz, hogy itt az Ökumené jegyében közösen más iskolákkal, más felekezetek iskoláival, diákjaival közösen együtt imádkoztok.
Természetesen olyan pluszt ad, hogy szerepet vállalhatok, tehát én töltetem be az egyik konferenci szerepét, viszont mégis azért egy lelki megerősödés, és úgy érzem, hogy ez még egy lépcsőfok talán azon a létrán, ami a mennybe vezet, illetve az Úristenhez vezet.
Körmendi Rékával, a Fráter György katolikus gimnázium diákjával folytatom az összeállítást. Honnan hallottatok erről az alkalomról, a hanyadik alkalommal vagytok itt? Miért fontos ez a mai alkalom?
Nos, ez már nem az első alkalmunk, hanem igazából a második, és az iskolánkban hallottunk először is róla, és igazából az osztályfőnökeinktől, illetve a felső vezetőkar beszélt róla, hogy ide kell jönnünk, és nagyon örülök, hogy most, mint szereplő is felléphetek itt. Igazából azért fontos, mert szerintem ez az egyik olyan lelki program, ami megerősíti a katolikus iskolásokat, hogy nincsenek egyedül a hitükben, illetve tényleg egy olyan közeget ismerhetnek meg itt is, hogy láthatják, hogy akár zenésen, akár, de tényleg egy komoly vonalon is meg tudjuk mutatni a hitünket, bármilyen fiatalok is vagyunk.
Az ima, a hit mit jelent számotokra a hétköznapokban, vagy hogy így itt közösen egy imádság alkalmán keresztül gyakorolhatjátok?
Számomra mindenképpen egy kapaszkodót, ami sosem hagy el. Ez szerintem az egész hitnek az alapja is, és nagyon örülök, hogy ilyen fiatalon is már megismerkedhetünk vele, és gyakorolhatjuk, szóval mindenképpen ez egy megerősítés számunkra.
Említetted, hogy fel fogsz lépni itt a mai alkalmon. Milyen szerepet vállaltál úgymond itt a programban, a műsorban, az imádságokban?
Én egy könyörgést vállaltam, illetve még egy másik fráteres évfolyamtársam egy imát is felolvas, illetve szintén könyörgéssel járulunk hozzá ehhez a mai programhoz.
Milyen pluszt ad ez a mai nap, ez a mai alkalom számotokra, hogy így az Ökumené jegyében más iskolákból, más felekezetekkel együtt részt tudtok venni, és imádkozhattok a békéért?
Nyilván egy kis stresszt is, azért, mert hiszen elég sokan vagyunk, de mindenképpen megtisztelő az, hogy minket választottak ki, hogy képviseljük az iskolánkat.
Sok diáknak feltettem már ezt a kérdést, nem tudom, hogy ti például mennyire szoktatok itt diákként egymás között arról beszélgetni, hogy ugye itt azért a világban, szomszédunkban is háború dúl. Ennek a tükrében mit jelent számotokra az, hogy a békéért imádkozhattok itt közösen?
Mindenképpen ez egy nagyon fontos ima szándék, amit ugye egész évben hallhattunk, főleg az iskoláinkban, hittanórákon, vagy egyéb lelki programok keretében, amiben ugye az iskolánk is bekapcsolódik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a remény éve nagyon nagy jelentőséget rakott erre, és nagyon fontos is, így minél többet hallottunk erről diákként is, és szerintem mindenkinek a magánéletében is ez most már megjelent, vagy legalábbis a diákok között is kénytelenek voltunk beszélgetni róla, és ez egy szuper megerősítés volt, hiszen ez egy fontos téma, amiről beszélnünk kell.
Petró Balázzsal, a Lévai Kórus karnagyával beszélgetek a mai közös imádságra. Mivel készültek itt a kórussal, kórusokkal, mert úgy látom, hogy nem egyedül vagytok, mivel készültek?
Igen, szia, szervusz! Ennek az alkalomnak már második éve, most már hagyományként úgynevezett tezi énekeket éneklünk, ami ökumenikus, könnyű technikájú, négyszólamú kórus művecskék, amik nagyon mutatósak, a gyerekek számára könnyen megtanulható, és a közönség számára is elsajátítható. És az volt a kezdeményezés, hogy legyen komolyan vehető zene ezen az alkalmon, olyan zene, amit a közönséggel együtt tudunk énekelni, és négy darab iskolából jöttek nagyjából 30-40 fővel, így összesítve egy 140 fős ökumenikus kórussal vagyunk jelen, öten karvezető kollégáimmal, akikkel közösen fogunk összesen 10 tezéneket énekelni az imádságok közé ágyazva, és közben ezzel színesítve az alkalmat, melyeket mindig eléneklünk egy szólamban, így megtanulja a közönség is, akik mind kaptak kottát, és aztán pedig reménységeink szerint közösen tudjuk dicsőíteni az Istent ezzel a muzsikával.
Számodra mit jelent ez az alkalom, ez a mai közös imádság, mit jelent neked?
Rendkívül jó látni azt reformátusként, hogy a jezsuita, a görög eleti római katolikus egyházatják is itt vannak, és közösen tudunk imádkozni, ténylegesen a békéért imádkozni, és hát nekem örömteli dolog az, hogy a karvezető kollégáimmal ilyenkor tudok találkozni, és közös projektjeink vannak. Csodálatos élmény, mind lelki, spirituális értelemben, mind pedig materialista, emberkapcsolatok szempontjából számomra.
Mekkora munka volt a felkészülés, hiszen itt ugye több iskola kórusa áll össze.
Itt ilyenkor azt kéne mondani, hogy hú, hát beleizzadtunk a munkába, de egyébként gyorsan sikerült a felkészülés, mert tavaly ugyanezek a dalok voltak. Múlt héten egy nagyon szimpatikus kávézóba összeültünk a karvezető kollégákkal, kiosztottuk a feladatokat, hogy ki mit fog vezényelni, és megszerveztem a kíséretet hozzá, így közösen, és gyakorlatilag másfél hét alatt ez így összeállt.
Kedves hallgatóink, negyedik alkalommal tartottak ökumenikus ifjúsági imanapot Miskolcon a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban. Az Ima a békéért elnevezésű alkalmon 19 egyházi fenntartású oktatási intézmény, csaknem 600 diákja és pedagógusa imádkozott együtt a békéért. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.
Jártam mindenhol lassan, voltam már hátul a sorban. Volt úgy, hogy térdre borultam, az összetört szívemet húztam a porban. Nekem azt mondták, van, hogy az élet kihúzza néha lólam a széket. Ha esni kell, hadd essek, legalább megélem, amit ők sohasem mertek. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen. Már tudom, nem ortatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír, azt ott értem. Mégis ember lett belőlem, mégis ember lett belőlem. Már mindent rólam, gyerekként csak álmodoztam. A sarokba löktek, hittem a jóban, hogy megosztom azt, amit magammal osztam. Ma ugyanúgy tombol az akarat bennem, levegőt azóta se vettem. Az iránytűm a szívemben, a félelmem elkergetem. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen. Már tudom, nem oldhatom a világ súlyát a vállamon. És semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír, azt ott értem. Mégis ember lett belőle. Mástam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek. Előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem a perceket. Én egyedül mástam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek. Előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen. Már tudom, nem mondhatom súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír, azt ott értem. Mégis ember lett belőlem, mégis ember lett belőlem. Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen. Már tudom, nem mondhatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, volt, hogy senki nem.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Kopecsny Gábor, a Gömör Péter falvai Dalia iskola vezetője, egy évtizede kutatja a népi harci testkultúrát, nagyon sok információ forrásai a pásztorok voltak. A népi és katonai testkultúra elemeit felhasználva, valamint a verseny, edzésvezetési és gyakorlati tapasztalatokra építve, 8 évvel ezelőtt hozta létre harcművészeti iskoláját, a Felföldi Dalia iskolát. Az ott zajló foglalkozásokról a miskolciak is ízelítőt kaphattak a Felvidékház rendezvényén nemrég. A következő percekben Kopecsni Gáborral, a Dalia iskola alapítójával beszélgetünk többek között arról, mi volt a célja az iskola létrehozásával, illetve milyen foglalkozásokat tartanak. Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia iskola vezetője 2018-ban indította el saját harcművészeti iskoláját, de érdeklődése, ebbéli tevékenysége, illetve gyűjtései jóval korábbra nyúlnak vissza. Mikor kezdett el a népi harci testkultúrával foglalkozni, illetve hogyan került az érdeklődése középpontjába?
Egészen pontosan kezdeném onnan, hogy 98-ra kezdtem el karatézni, tehát én a japán harcművészeti iskolákkal kezdtem, még Dunaszerdahelyen, és aztán ott még megismertem az aikidót később, és 2002-ben felvételt nyertem a Tankopia főiskolára, ahol aikidó harcművészeti szakirányon indultam el, és egészen 2004 környékén volt egy ilyen találkozásom a lovasi jászokkal, bősen az Dunaszerdahelyen mellett van. Egy ilyen csemadokos rendezvény, járási csemadokos rendezvény, és akkor fölléptek a lovasi jászok. Volt egy ilyen indítatás, hogy vajon miféle, hogy, és annyira magával ragadott, hogy azt gondoltam, hogy ezt nekem csinálni kell. És közben már, tehát magamtól vettem egy íjat, és akkor úgy lövöldözgettem, természetesen csak ahogy így ösztönből lövöldözgettem. És akkor onnan indult az egész, de hát én lovasi jászattal kezdtem, illetve úgy onnan indult a magyar, ez a magyar vonatkozás, és aztán később megismertem a barantásokat, és akkor 2007-ben volt egy olyan feladatunk, hogy ilyen edző-képző részeként, hogy önálló gyűjtést kell végezni. És akkor jutottam el Gömörbe Molnár Józsi bácsihoz, egy ilyen több generációs pásztor, akitől kezdtem tanulni ezt. Tőle gyűjtöttem el elsőként, és aztán annyira magával ragadott az, hogy még vannak olyan idős bácsik, akik ezt tudják. Tehát nem valahonnan mitől csoportokba tanulták, vagy stb., vagy valami, hanem ők ezt tehát életbe hozták magukkal, és még ugye utolsó őrzői voltak ezeknek a tudásoknak. És azt utána kezdtem el úgy intenzíven gyűjteni.
Voltak-e más információforrások rajta kívül?
Hát ugye ez még a kezdet volt, tehát akkor kerestem, hogy természetesen, hogy honnan lehet meríteni, és azt két vonalon indultam el. Az egyik vonal ennek a folytatása, tehát élő gyűjtések folytatása, illetve a források. Tehát ugye időben a források tekintetében, vagy segítségével időben sokkal korábbra vissza lehetett menni. Úgyhogy ez a kettő volt az, ami meghatározta a gyűjtéseknek a nagy részét, tehát itt nem csak néprajzi, tehát a harci testkultúrának a népi oldala, hanem a katonai oldalát is sikerült már többé-kevésbé kutatni.
Mennyire van feldolgozva ez a téma?
Hát ilyen értelemben nincs feldolgozva, illetve egy ugye 7 eleme van a Dalia iskolának, és például ezek közül a vívás az, a szabjavívás, amiben mondjuk vannak forrásunk legalábbis a 1800-as évek másik felétől. De ugye tudjuk azt, hogy gyakorlatilag 1100 éve, legalább 1100 éve kapcsolatunk van a szabjával, hiszen a honfoglaló magyaroknak is már ott volt a kezükben a szabja. Voltak végvári iskolák, tehát konkrétan a végvárokban gyakorolták, de azt nem tudjuk, hogy hogyan csinálták, tehát ilyen konkrétumokat nem. A többit pedig, tehát mondjuk a népi birkózást, íjászatot, azt pedig kerestem, kutattam, rengeteget olvastam, és így szemezgettem össze. Hát és illetve, hogy magam próbálom így összefoglalni ezeket a tudásokat és könyvbe kiadni.
Melyek azok a fegyverek, amelyekkel kiemelten foglalkozik?
Hát egy iskola vezetőjeként mindegyikkel szükségszerűen. De hát természetesen van, amivel sokkal előbbre vagyunk haladva, van, amelyik olyan értelemben kevésbé. Tehát mondjuk hátsorrendet nem is tudok állítani, de mondjuk a Szabja, onnan sokat foglalkoztunk az íjászattal. Rengeteg a lehetőség ezek közül. Hát meg úgy csinálunk, hogy egy ilyen időszakot, tehát valamikor itt több időt ráfordítunk, és akkor lehet elmélyülni. Tehát mindig, ha csak kicsikét csinálom, akkor nem lehet elmélyülni egy-egy elembe. De például, hogy a fokos íjás, azt is fel kellett állítani egy rendszert ahhoz, hogy aztán oktatható legyen. Tehát az se volt olyan egyszerű, hogy csak úgy megszületett, illetve az ostorozás, ugye, mint népi eszköz, amit fegyverként is tudnak használni, vagy tudtak használni, tehát azzal is úgy viszonylag többet foglalkozunk meg. Hát az igazság szerint azon, hogy ezek ilyen viccesen szól, ilyen közönségkedvencek. Tehát mondjuk egy hajtófegyverhez képest, mondjuk az is a része, vagy éppen bot forgatás is van, ugye azt egy ideig szeretik, aztán amikor botvívás, botharc van, ott picikét visszaesik a népszerűsége.
A Dalia iskola létrehozása előtt a Felföldi Baranta Szövetség vezetőjeként vált ismerté. Mi a különbség a kettő között, illetve mi volt az oka, hogy iskolára váltott?
Hát az oka, egyszerűen fogalmazva, ilyen erkölcsi és szakmai viták voltak, és akkor ebből gyakorlatilag úgy gondoltuk, hogy jobb kimaradni, és az akkori, tehát gyakorlatilag így mondom, hogy a 2012-től már mondom azt, hogy önállóan működött a Felföldi Baranta Szövetség, tehát nem volt része a központi barantának, és hát akkor volt a kérdés, hogy akkor hogy csinálom-e, vagy nem. Ha nem, akkor ugye egyértelműen, ha csinálom, akkor hogy csinálom, és akkor igazából akkor indult meg 2010 környékén az intenzív gyűjtés, tehát akkor nagyon sokat, tehát régiókra osztottam, és akkor mentem gyűjteni. És a gyakorlati tapasztalat, illetve ez a kutatási eredmények már akkor érződtek, hogy külön válasza, de még egy névként, barantaként ment. Tehát külön választotta azt a úgy mondom, a központi barantától. Aztán végén 2018-ban volt az, amikor a közgyűlésen kimondtuk. Ezt folyamatosan aztán utána, hogy dolgoztuk ki a rendszereket, tehát a oktatási rendszert, akkor már egy külön úton ment. És végül is 2018 volt az, amikor úgy döntöttünk, hogy akkor új névként folytatjuk, és leszabályoztuk 7 elemre. Ugye barantában sokkal több fegyvert használnak.
Mutassa be egy kicsit a hallgatóknak a Dalia iskolát, hogyan működik, hányan vesznek részt a foglalkozásokon.
A Felföldi Dalia iskola egy magyar nemzeti harcművészeti iskola. Ugye már említve volt, hogy a kutatásokra és gyakorlati tapasztalatokra épül. 7 eleme van, ezek közül vannak katonai fegyverek konkrétan, ilyen, mint az íj, a szabja, mondjuk a hajtófegyverek, és vannak népi eszközök, ami mondjuk a fokos az, ami átmenet, tehát volt harci fegyver is, meg népi eszköz is, de bot, az ostor, és végülis a magyar népi birkózások gyakorlatilag mind a két, tehát nép és katonai testkultúra ugyanúgy részese volt. Tehát ez a 7 elem, tehát gyakorlatilag azért is szabályoztuk le, mert azt tekintettük, ha már magyar nemzeti harcművészet, ami a legtöbb köze van a magyarsághoz, és ugye ott automatikusan jön a kérdés, hogy most milyen kor, vagy hova vezetjük vissza, és természetesen a honfoglalás idejéből, vagy a nomád életformából azt az időt vett kiinduló pontnak, és gyakorlatilag le lehet vezetni folyamatosan, hogy tehát nem szakadt meg egyik sem. Tehát egy bizonyos mértékben átalakultak, de gyakorlatilag levezethető a folytonosság. Tehát így alakult ez a 7. És hát a mindennapokban pedig úgy vannak, hogy vannak edzések, vannak több csapataink, vannak Magyarországon, felvidéken, kezdeményezések vannak délvidéken, Erdélyben. Központunk az Gömör Péter falán van, van egy magyar közösségi házunk, illetve hát a Dalia iskolának a központja. És ott képzések folynak, vannak haladó képzések is, és kezdő képzések is.
Csak gyerekek járhatnak az iskolába, vagy pedig, ha igény van rá, akkor felnőttek is részt vehetnek a képzésen?
Nincs korhoz kötve. Inkább úgy mondom, hogy most egy nagyon nagy tapasztalat volt számomra is, hogy például az óvisoknak is tartottam foglalkozást. Az óvisok közül inkább a közép vagy a nagy csoportosok, azok, akikkel már úgy lehet. Végül is a kicsikkel is lehet, de teljesen, tehát még úgy mondom, inkább ilyen fölkészítő, több játszás, tehát ilyen formában lehet. És a felső életkor, én még azt mondom, hogy annak szintén nincs határa, mert azzal, hogy egy idősebb személy elkezd gyakorolni, az ne azt akarja mondjuk, hogy bajnok legyen. Őszintén nem sok esélye van mondjuk egy olyan fiatal szemben, aki ereje teljében van, de azzal, hogy gyakorol, az a hihetetlen nagy példát mutat. Meg önmagának is, tehát átérezheti azokat a mozdulatokat, amit mondjuk az őseink csináltak, vagy tehát azt a kicsit azonosíthat a mozdulatokon keresztül akár a történelemben, mert ugye egyik adja aztán a másikat, de a fiatalok számára pedig ez egy példamutatás, és lát egy idős bácsit, vagy nénit, vagy nincs, ez sem nemhez sincs kötve, és akkor neki ő lesz a példa. És ezzel nagyon tud inspirálni.
Az iskolában csak gyakorlati foglalkozásokat tartanak, vagy pedig elméletben is okítják a tanulókat?
Az a kettő összefügg, hiszen itt nem csak testmozdulatokról van szó, hanem vagy testezdésről van szó, hanem szorosan kötődik a történelemhez. Természetesen ugyanúgy hozzátartozik a népműveltség ismeretek, vagy egyáltalán az ismeretek, hogy egy-egy fegyvernemhez mennyire kötődik a történelmünk, meg hát ez ebből aztán erőt is tudnak meríteni, tehát akár motiválni is tudja a fiatalokat.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kopecsné Gáborral, a Dalia iskola alapítójával beszélgettünk, többek között arról, mi volt a célja az iskola létrehozásával.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Az elmúlt két órában az Európa Rádió kontinentális reggeli című magazinját hallották. Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Kocák Szilvia. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi igei és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes második könyve 18. fejezetének 23. verséből hallgassuk meg. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. A vezetés sokszor nagy terhet ró az emberre, még ha egy kicsi közösséget kell vezetni akkor is, hát még ha egy egész nép problémáival kell szembenézni. Mózes, az Egyiptomból nemrég szabadult Izrael vezetője, nap mint nap ítéletet hozott, tanácsolt, döntött, egyedül. Persze Istennel meg tudta beszélni ezeket a dolgokat, de emberként egyedül állt a nép élén. És tudjuk azt, hogy ez milyen nehéz. Mennyire hajlamos itt a kiégésre, a megfáradásra. Mózest is ez a veszély fenyegette. Isten azonban gondoskodik arról, hogy Mózes ne égjen ki, és ehhez egy bölcs tanácsadót küld mellé. Jetró, ez a sokat látott idős ember, miután hírét vette, mennyi mindenen ment át veje, amióta nem találkoztak, felkerekedett, hogy meglátogassa. Mózes nagy örömmel fogadta a találkozást, és lelkesen számolt be mindarról, amin Isten átsegítette a népet vándorlásuk során. Jetró pedig örömmel hallgatta a hálás bizonyságtételt, és annyira megtelt a szíve Isten iránti hódolattal, hogy áldozatot mutatott be Istennek. Viszont a táborban töltött idő alatt Jetró felismeri, hogy veje túlterhelt, túlságosan sok feladat és túl nagy felelősség hárul rá egy szemében, és ez nagyon kimeríti. Félti a vejét, hiszen látja, Istennek odaszánt életet él, felelősséggel végzi a munkáját, viszont azt is látja, kiszipolyozza mindennek a súlya, és egy ragyogó ötlettel áll elő, amit szeretetbe csomagolt tanácsként nyújt át Mózesnek. Ez pedig nem más, mint hogy maradjon ő a nép szószólója Isten előtt, azonban válasszon közülük ki derék, becsületes, istenfélő férfiakat, akik a bíráskodás feladatát le tudják venni a válláról. Mózes pedig alázattal elismerte, hogy apósa valóban bölcs, a nép és az ő életét is rendezettebbé váltó tanáccsal látta előtt, és megfogadja azt. Milyen bölcsesség és alázat kellett ahhoz, hogy fejet hajtson Mózes az ötlet előtt, és ne ragaszkodjon a gondolathoz, mindent egyedül kell megoldanom. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.